Szóval, a múltkori alkalommal azt mondtam, hogy olyasmivel foglalkozunk, ami közvetlenül érzékelhető, a nyelvnek ahhoz a részéhez tartozik, amiről azonnali közvetlen bizonyítékunk van, tudnék, hogy milyen környezetben használjuk a kifejezéseket. És ma megint ilyesmivel fogok foglalkozni, olyasmivel, ami nagyon közvetlenül érzékelhető, annyira, hogy nagyon szépen tudjuk láthatóvá tenni, ábrázolni, és ez a hangtan, a beszédhangoknak a világa. De mielőtt belefognék, visszatérnék az előző órán egy megjegyzésre. Nem tudom, hogy kitette, hogyha a chatbe be tudja írni, vagy be akarja írni, vagy levélben el akarja küldeni, én kíváncsi lennék, hogy ki mondta, de ez mindenesetre nagyon érdekes megjegyzés volt, és arról szólt, hogy ugye beszéltem a performatív mondatokról, amik arra valók, kifejezetten arra valók, hogy valamilyen aktust hajtsunk végre velük, mint amikor egy pap összeadja, vagy egy anyakönyvvezető összead egy házaspárt, és akkor egy mondat kimondásával hajtja végre tulajdonképpen ezt az aktust, és említettem az esküre vonatkozó mondatokat, illetve az esküszik igét, hogy az is ilyen performatív jellegű, hiszen ha megfelelő körülmények között mondjuk ki, akkor az egyben maga az eskü aktusa is, hogy ezt a dolgot kimondjuk. És erre tette valaki azt az észrevételt, hogy igazából olyankor is használjuk az esküszik igét, amikor nem egy jövőbeli elkötelezést hajtunk végre, nem azt mondjuk, hogy valamit megígérünk a jövőre vonatkozóan, méghozzá nagyon erős ígéretet teszünk, hanem más helyzetekben is használjuk ezt az igét. Például mondhatjuk azt, hogy esküszöm, hogy sose jártam még ott, és ez jól láthatóan nem egy eskü, amit ilyenkor megfogalmazunk, és ez nagyon jó észrevétel, ez azt mutatja, hogy közben egy kicsit elgondolkoztam is rajta, hogy ugyanazt a kifejezést többféle szerepben használhatjuk a nyelvben, ez nagyon jellemző az emberi nyelvekre, és bizony ilyenkor másképpen értjük tulajdonképpen az esküszik szót. Ez is egyfajta performatív ige, ez a másik értelmezés is, hiszen itt is végrehajtunk egy aktust, de itt maga az aktus az nem más, mint az állítása valaminek. Azt állítom nagyon erősen, hogy sosem jártam ott, ha azt mondom, hogy esküszöm, hogy sose jártam ott. Tehát, de egy egészen más aktus, mint az igazi eskü, viszont sok közös vonása van az igazi esküvel, és ezt a nyelvészek az ilyenfajta szóhasználatot általában metaforikus használatnak nevezik, amikor azon az alapon használunk egy kifejezést, hogy amire utalni akarunk vele, az nagyon hasonlít más olyan szituációkra, amikre utalni szoktunk ezzel az igével, ezzel a szóval. Tehát sok közös vonása van az igazi eskünek, amikor elkötelezzük magunkat a jövőre vonatkozóan, azzal a másik fajta esküvel, amikor csak nagyon határozottan állítunk valamit, és ezek miatt, a közös vonások miatt terjesztjük ki metaforikus módon az egyiknek a használatát a másik fajta szituációra. Mindenesetre ez egy nagyon jó észrevétel, hogy az esküt azt nem csak vagy az esküszik igét azt nem csak esküként erre használjuk. Na, ennyit az előző alkalomról. És akkor átérnénk erre a mai témára, ami a hangtan. Persze csak felületesen fogjuk érinteni a dolgot, de hát eljutunk valameddig abban a kérdésben, hogy a beszédhangokból hogyan épül föl a hangfolyam, és fordítva, talán ami még érdekesebb kérdés, hogy a hangfolyamot miért érzékeljük beszédhangok sorozatának. Tulajdonképpen ez egy nagy rejtély, mert majd mindjárt meg fogom mutatni, hogy amikor kimondunk valamit, és azt megnézzük közelebbről, hogy hogyan néz ki annak a hangja, akkor azon nem látszik olyan nagyon egyértelműen, hogy az hangoknak a sorozata lenne, hanem egy folytonos folyamról van szó. Tulajdonképpen ez lesz a mai előadásnak, vagy beszélgetésnek a fő témája, hogy függ össze ez a folyamatos hangváltozás, ami a beszéd során történik, azzal, hogy beszédhangok sorozatát érzékeljük, vagy úgy érezzük, mintha beszédhangok sorozata hangzana el. A nagyon nagy szerencsénk van hangtannal, mert nagyon könnyen láthatóvá lehet tenni a hangokat. Mindjárt meg is fogom mutatni, mert úgy az igazán érdekes, hogy ezt konkrétan látjuk is. Nagyon sokféle program van, amivel ezt meg tudjuk csinálni számítógépen. Én most egy programot fogok megmutatni, amit én erre szoktam használni. Úgy hívják, hogy Audacity. Mindenféle hangkezelésre, vágásra, meg ilyesmire nagyon jó. Mindenkinek tudom javasolni, ingyenes program. És meg fogom mutatni, hogy amikor beszélünk, akkor tulajdonképpen mi történik. Egy pillanat még mielőtt megmutatom, azért megkérdezném, hogyha valaki válaszolni akar, vagy tud, akkor kapcsolja be a mikrofonját, aztán majd utána kapcsolja ki. Megkérdezném, hogy abban mindenki teljesen képben van, hogy micsodák a hangok? Tudja valaki röviden összefoglalni, hogy a hang az tulajdonképpen micsoda? Ahó?
Hát úgy fizikailag hullámoknak az összessége.
És milyen hullámok ezek? Hanghullámok, így van. Tehát a hang, ugye a hanghullám, és a miben vannak, vagy hol történik ez a hullámzás?
A közvetítő közegben.
És mi a közvetítő közegben?
A levegő.
A levegő, közeg. Így van. Tehát és a levegő úgy hullámzik, mint a víz? Ilyen... Hogy kell ezt elképzelni a levegő hullámzását?
Hát, ilyen, úgy, hogy mi kiejtjük az adott hangot, és akkor... megrezegtetjük bele a részecskéket, amik a mellette lévő részecskéket is megrezegtetjük.
Így van, és akkor ezek a hullámok, ezek abból alakulnak ki, hogy a rezgés az ugye folyamatosan változik. Milyen van a rezgésnek, mik azok a jellemzői, amiket szoktunk, amivel egy rezgést jellemezni szoktunk? Két fő tulajdonsága van. Ki emlékszik az iskolából?
Amplitúdó.
Amplitúdó, igen, tehát hogy mekkorák a lökések, ugye? És ez a hangban minek felel meg? Hogy mekkorákat lök a rezgés, mekkora a nagyságúak a rezgés, az minek felel meg a
hang? A magasságának?
Nem a magasság.
Ez hogy milyen hangos?
Ne, a hangerőnek felel meg, így van. Minél nagyobbak a hullámok, minél nagyobbak a lökések, annál nagyobb a hangerő. És mi a másik tulajdonsága, amivel jellemezni szoktuk?
Hát, hogy a ciklusok milyen gyorsan követik egymást.
Pontosan, és ennek ezt hogy hívják? Van még egy pár szó erre.
A frekvencia.
A frekvencia, így van. Vagy más szóval a hullám hossza, ugye? A nagy frekvencia, a sűrűn rezeg, akkor rövidek a hullám hosszak, vagy ezek a ciklus hosszak, és akkor ez a hangban minek felel meg a frekvencia? A hangra lefordítva ez milyen tulajdonság? Tessék?
Hangmagassága, mélysége.
Így van. És minél sűrűbb a rezgés, annál milyen ebben a hang?
Ha jól emlékszem, akkor magasabb.
Így van. Minél nagyobb a frekvencia, vagy sűrűbb a hullám, rövidebb a hullámhoz, annál magasabb hangot hallunk. Minél nagyobb a hullámhoz, tehát kevésbé sűrű a frekvencia, kisebb a frekvencia, annál mélyebb hangot hallunk, ez így van. Na most azt szeretném még kérdezni, ez nem volt teljesen világos, hogy akkor a levegőben vannak ezek a rezgések, azokat hogy kell elképzelni? Jó, nem lehet látni nyilván, mert a levegő nem látható, de hogy kell elképzelni? Mondjuk a vízben minek felelne ez meg, mint amikor hullámzik a tenger? Ilyen hullámokat kell elképzelni a levegőben? Vagy hogy kell ezt elképzelni? Ki tudja megmondani? Föl lehullámzik a levegő? Sűrűsödnek, és ez a nagyon precíz válasz. Tehát nem föl le mozognak, hanem sűrűsödnek és ritkulnak, ugye? Tehát tulajdonképpen hosszában, onnan lehet ezt nagyon jól tudni, hogyha odaállunk egy hangfal elé, akkor érezzük, hogy a hangfalra merőlegesen felénk áradnak ugye a lökések, hogyha mély a hangfal, vagy a hangfalból kijövő hang, akkor kevesebb lökés, vagy ritkábban követik egymást, hogyha pedig magas, akkor azt persze nem érzékeljük akkor a lökéseket olyan külön-külön, de akkor meg sűrűbben jönnek a hullámok. Tehát itt tulajdonképpen, ha hullámnak akarjuk elképzelni, akkor azt át kell számolni tulajdonképpen. Sűrűsödés és ritkulás, hogyha ezt ábrázoljuk egy grafikonon, akkor kapunk egy ilyen hullám alakot, de hullámot nem látnánk akkor sem, hogyha a levegőben láthatóvá tennénk a hanghullámot, hanem csak sűrűsödés és ritkulás. Igen, ezt akartam hallani, és ez a nagyon precíz megfogalmazás. Tehát amikor például most én láthatóvá fogom tenni a hangot, akkor ez már egy átszámításnak az eredménye, tehát a program arra jó, hogy ő átszámítja nekem mindenféle módokon a sűrű, ugye igazából a mikrofonba érkező hangba a mikrofon a levegő sűrűsödését méri, vagy sűrűségét méri, vagy még inkább úgy fogalmaznám, hogy a nyomást méri. Tehát a mikrofonra nehezedő nyomás az, ami változik, és ezt ő átszámolja, és azt rajzolja ki egy függvénybe, vagy egy ilyen hullámban, ami olyan, mint egy függvény, hogy mekkora ott a sűrűség azon a ponton. Na jó, nem húzom tovább az időt, belemondok a mikrofonba egy pár szót. Nem is véletlen, hogy mit mondok, mert előre elkészítettem egyébként ennek a hangsornak a képét. Pillanat, mindjárt. Tehát rámondok pár szót. Szelíd őz. És akkor gondolom jól látható, itt ez sztereóban van, úgyhogy két hullám van, de azokat mindjárt, azt a két hullámot egybe keverem. Monóba, ugye? Most már monó, kicsit kinagyítom. És akkor itt látszanak, átszámítva, ahogy mondtam, a hullámok, tehát itt azért van ilyen görbe ábrázolás, mert igazából a sűrűségre számított át a számítógép, és azt méri, hogy mekkora a sűrűség. Ugye szimmetrikus a vízszintes tengelyre azért, mert oda-vissza ugye változik a sűrűség, nagyon nagyról nagyon kicsire, és jól látható, hogyha átszámítom ilyen sűrűségfüggvényre, akkor egy ilyen hullámszerű dolgok alakulnak ki. De az is látható, hogy ebben a hullámban igazából ez nem szabályos hullám, ugye? Mit lehet látni ezen a hullámon? Azt lehet látni, hogy vannak viszonylag hasonló ismétlődő szakaszok, de az ismétlődő szakaszokon belül azért nem teljesen szabályosak. Ugye? Tehát inkább azt lehetne mondani, hogy egy ilyen kicsit szabálytalan jelenség, ilyen sűrűsödés-ritkulás jelenség ismétlődik, és azért halljuk egyetlen hangnak, mert hogy ismétlődés van benne. Ha visszamegyek a felvétel elejére, akkor itt látok egy olyan részt, ahol viszont akárhogy kinagyítanám, nem nagyon lehet ismétlődést látni. Tehát itt például nem látom azt, hogy szabályos dolgok rendszeresen. Ez egy tulajdonképpen egy nagy káosz, amit itt látunk. Tudja valaki, hogy ez milyen hang, amit itt kijelöltem most, és ahol ilyen nagy káosz van? Melyik hang volt ez, amit kiejtettem? Azt mondtam, hogy szelidőz, ez melyik része annak? Hát akkor most megmutatom, hát lehet látni, a legelején van, ugye?
Az S.
Tehát azt látom, hogy az S-nél egy nagy káosz van, a többi részén annak a pár szónak pedig változó módon ugyan, tehát ez egész más, mint mondjuk ez, de mind a kettőre az jellemző, hogy azért valamilyen mintázat ismétlődik egymás után. Valaki meg tudja mondani, hogy a hang nyelvére lefordítva, mikor érzékeljük, vagy mikor látjuk azt, hogy szabályos ismétlődés van, és mikor látunk ilyen káoszt? Mi a különbség a kétféle hang között?
Az egyik egy másra hangzó, a másik meg egy magánhangzó.
Hát ez is igaz egyébként, de például a szelidőzben itt lő is van, és az is másra hangzó. Nem ez a legfontosabb, hogy mással vagy magánhangzó, hanem most akkor ne ezt a hangfelvételt nézzük, hanem általában kérdezem, hogy mi, hogy hívjuk a hétköznapi nyelven azt, amikor szabályos hullámokat hallunk, hanghullámokat, és amikor szabálytalan, káoszszerű, kaotikus hanghullámokat. Erre van tök jó hétköznapi szó. Nem tudom, hogy beugrik-e az, hogy mi az, amikor ilyen kaotikus hangot hallunk, azt hogy hívjuk a hétköznapi nyelven?
Zaj.
Zaj. Nagyon-nagyon jó. Vagy zörej, ez a talán még technikai kifejezés a szőzőrej. Tehát azt látjuk, hogy az elején ennek a két szónak, hogy szelidőz, az elején zörejt hallunk, tehát a sz az nem más, mint egy zörej. Az egy olyan hang, ahol igazából nem zenei hangot hall. Igen, a másik, ami nem zörej, azt valamennyire zenei jellegű, vagy tiszta hangnak nevezzük. Azt nevezzük igazán hangnak. És a szelidőznek az elején ez a sz, amit hallunk, ez nem más, mint egy zörej. A zörej azt jelenti, hogyha nagyon pontosan akarjuk meghatározni, hogy nem bontható, olyan hangrezgés, ami nem bontható fel szabályos hullámokra. Tulajdonképpen az, ami utána jön, ezek az E, meg az L, meg az I, azok bonyolult formák ugyan, ismétlődő bonyolult képletek, de matematikai eszközökkel ezt szét lehetne bontani. Ez tulajdonképpen sokféle hullámnak az összege, és szét lehetne bontani viszonylag szabályos hullámokra, tehát ez nem zörejes, mert nem teljesen kaotikus, ismétlődés van benne. Nem tudom, ez mennyire világos. Hogy lehet szétbontani, abban most nem megyek bele, ennek a matematikája az érdekes, de egyáltalán nem tartozik ide. Azt viszont megkérdezném, hogy valakinek van-e sejtése arról, hogy miért alakul ki, miért nem egy teljesen szabályos hullám alakul ki, mondjuk amikor az E hangot kimondom, miért sok hullámnak az összeadódásából egy ilyen bonyolult mintázat alakul ki, amit itt a képen lehet látni? Tudja-e valaki, hogy miért nem egyetlen egy szabályos, mondjuk színusz hullámot látunk? Azon kívül, hogy persze be vagyok rekedve egy kicsit, meg ilyes mindenféle ilyen zörej elemek is vannak, de most a zörejtől eltekintve, miért nem egy szabályos hullámhoz hasonlít, és miért egy ilyen bonyolult mintázatot alkot? Valaki tudja? Elmondom, ha nincs válasz, csak gondoltam, várok egy picit, hát ha válaszoltok. Nem tudja senki. Akkor egy kis rávezető kérdés. Ugye ezt én adtam ki, ezt a hangot, az én hangképző szerveimet használtam arra, hogy ezt kiadjam. Egy zenei hangot mondjuk egy hangszerrel lehet kiadni, vagy éneklő üzemmódban. Ha most énekeltem volna valamit, akkor egész más hangot látnánk, sokkal szabályosabbat. Tehát miben különbözik mondjuk az én, miben különböznek az én hangképző szerveim egy hangszertől? Tudja valaki? És minden személyeskedés nélkül lehet rá válaszolni, nem kell kifejezetten a személyemről szólnia, de minden embernek a hangképző szervei egészen más jellegűek, mint egy hangszer. Senki nem tudsz? Igen?
A hangszereket azokat típus és standardek szerint gyártják az ember hangképző szerveit, meg nem. Mindenki más egy kicsit.
Egyrészt mindenki más egy kicsit, ez is igaz, de ami még fontosabb, az az, hogy az ember hangképző szervei sokkal, de sokkal bonyolultabb szerkezetűek, mint egy hangszer. Tehát egy hangszer, mondjuk egy fúvós hangszer, az alapvetően egy cső, még akkor is, ha esetleg megvan csavarva vagy hajlítva. Nem, valaki akar mondani valamit? Mert csak zajt hallok. Csak zajt hallok, sajnos, vagy zörejt. Nem, sajnos nem hallom. Tehát, bocsánat, nem, nagyon rossz ez a hang. Szóval, az emberi hangképző... Bocsánat, akkor lenémítok mindenkit, mert valaki vagy bekapcsolva hagyta, vagy... Jó. Azért be tudja mindenki kapcsolni a mikrofonját, szerintem, ha akarja. Szóval az emberi hangképző szervek, azok sok-sok különböző furcsa alakú üregnek az összessége. Tehát még akkor is, hogyha a hangszálaink, amik a zenei hangért felelősek, kiadják azt a bizonyos hangot, amin az egésznek az alap magassága múlik, azok valamennyire zenei hangot adnak ki, de rengeteg üreg van még a koponyánkon belül, a szájüregünk, és már az se szabályos alakú, egyáltalán nem olyan, mint egy hangszernek az alapja. Ezeken össze-vissza pattog a hang, oda-vissza verődik, és különböző furcsa sűrűsödések jönnek ki, és ezeknek az összessége az, amit tulajdonképpen ezen a rajzon is látunk. Hát ezért csak akkor tudunk szabályos zenei hangot kiadni, tehát énekelni, mikor átállunk ilyen éneklő zenmódba, akkor megpróbálunk a hangképző szerveinkkel lehető legszabályosabb alakú üreget kialakítani, ezért kell egy különleges technika az énekléshez. Amikor normálisan beszélünk, akkor ott egy nagyon, nagyon sokféle színuszomlámból összekevert mintázat alakul ki. Na jó, mindegy, ez nem annyira fontos. Ami nagyon fontos, az az örejek és a hangoknak a megkülönböztetése, tehát hogy van-e benne valami szabályos ismétlődés, és akkor rendes, nem zörejes beszédhangról beszélünk, mint például a magánhangzóknál, amit valaki mondott is, meg néhány mássalhangzó is ilyen. És a többi mássalhangzónál pedig valamilyen zörejt hallunk, zörejt ejtünk ki. Például ilyen az S-nél például ugye azért lesz zörej, mert a levegőt egy pici résen engedjük át, és ott úgy hívják ezt szaknyelven, hogy turbulencia, tehát ilyen összezavarodás alakul ki, a levegő össze-vissza pattog, és akkor ettől egy ilyen kaotikus hang jön ki. Jó, meg akartam mutatni azt, hogy nem csak ilyen módon tudjuk ábrázolni a beszédhangot, ahogy most mutattam, ugye itt arról beszéltünk, hogy a sűrűséget átalakítjuk, a sűrűség mértékét ábrázoljuk, és akkor kialakul ilyen hullámzó ábra, hogy változik a sűrűség. Van egy másik nagyon népszerű ábrázolás, amit spektrogramnak hívnak. Hát ilyen színesen is lehet, de talán úgy szokták inkább a nyelvészek, hogy fekete-fehérben nézik a spektrogramot. Na, ez egy nagyon érdekes átalakítása ugyanennek a hangsornak. Ezt a nyelvészek ezt szokták nézegetni, ezt a fajta ábrázolást. Ez a következőképpen készül, csak nagyon gyorsan elmondom, hogy készítik ezt, vagy hogy számolják ezt ki. A frekvencia tartományok vannak a függőleges tengelyen, és a sötétsége a foltoknak az mutatja a hangerőt. Tehát magyarul megmondja ez az ábra, hogy melyik frekvencia tartományban milyen erejű rezgést észlelt, vagy tudunk kiszámolni abból a bonyolult mintázatból, amit hallunk. És az az érdekes ebben, hogy például az S-nél, ami az elején van, ott viszonylag, hát a legalját azt le lehet számítani, az az én dörmögésem, vagy nem tudom, a hangomnak valami alap dörmögése. Igazából a legalsó rész, a legmélyebb tartomány, amiben megszólal a hangunk, az a zönge szokott lenni, tehát hogy zöngés vagy zöngétlen hangot mondunk el. Az S esetében pedig azt látjuk, hogy hát eléggé nem jól kivehető, pillanat, ez az S, nem jól kivehető tartományban, csak azt lehet látni, hogy magas a tartományok, mert fölül van az a nagy maszat, de egy maszat látható, míg a továbbiakban azért vízszintes vonalakat lehet látni. Tehát némelyik frekvencia tartományban kirajzolódik ilyen karakteres nagyobb hangerő. Ez mutatja azt, hogy itt az elején, amit most bejelöltem, ott zajról van szó, vagy zörejről, később pedig zenei, vagy hát rendes beszédhangokról. Tehát itt látszik az S-nek a képén, hogy nem rajzolódnak ki frekvenciakontúrok, és hogy a magas régiókban van sötétebb. Ugye a magas régió az azt jelenti, hogy nagyobb frekvencia, tehát magasabb hang. De ez azt is mutatja, hogy a szöhang az nem egyszerűen csak zörej, hanem egy nagy frekvenciás zörej. Jó magasan van a sötét folt. És az, hogy a legalján pedig nincs semmilyen sötétség ennek a szönek, az pedig azt mutatja, hogy tudja valaki, hogyha nincs a legalján, amit az előbb mondtam, nincs a legalján egy sötétedés, akkor ez egy a beszédhangok között... Hopp! Nem hallott. Abszolút nem lehetett kivenni. Abszolút nem lehetett kivenni. Ez a Noémi próbált valamit mondani, de abszolút nem lehetett kivenni, hogy mit. Mindegy, akkor elmondom. Ez azt jelenti, hogy ez egy zöngétlen hang. A zöngés hangokra az jellemző, hogy a legalsó sávban, ugye mondtam, hogy a zönge, amit a hangszálammal csinálok, az a legmélyebb kategória, azt ott tudom a legmélyebb rezgéseket kiadni. Tehát látszik, hogy a sz alatt alul nincs semmi sötétedés, és abban a pillanatban, hogy elkezdődik az e hang, megjelenik alul, na most igen, próbálom kijelölni. Itt a legalján megjelenik egy sötét csík, az mutatja, hogy zönge, hogy a hangszálai mit működnek. A magánhangzók azok ugye mindig zöngések, azokat mindig úgy képezzük, hogy a hangszálaink rezegnek. Most például, hogyha erre az R-re ránézek, akkor azt lehet látni, hogy az E magánhangzóra jellemző azon kívül, hogy zöngés, azon kívül vannak ilyen vonalak, most nem fogom mondani a nevüket, meg ilyesmi, de bele egy nyelvész, hogyha ránéz erre, akkor be tudja azonosítani, hogy ez milyen magánhangzó, vagy nagyjából be tudja lőni, hogy milyen magánhangzó, abból, hogy hol vannak a sűrűsödések, tehát hogy milyen frekvenciájú zenei hangokra lehet felbontani nagyjából ezt a beszélt hangot. Na ennyit erről, ezt én most bezárom. Ezt én most bezárom, mutatok egy másikat is egyébként, ahol egy másik programmal vizualizáltam ugyanezt a szelidőzt. Itt egy olyan képet csináltam, ahol egyszerre ott van fönt a hanghullám, ezt hogy korábban mondtam fel ugyanezt a két szót. Fönt van a hanghullám, ugye, és alatta a spektrogram. És itt az az érdekes, hogy ez a másik program, ez megpróbálja automatikusan a spektrogramon még azt is megmutatni, hogy hol vannak a legerősebb, milyen tartományban vannak a legerősebb hullámok, ezek a színes vonalak. Na mindegy, ezzel lehet játszani. És akkor itt az a kérdés, azt már mondtam az elején is, hogy ebből a tüneményből, amit itt látunk és a fülünkkel hallunk, hogyan érzékeljük azt, hogy különböző beszédhangokról van szó. Hát az, hogy ezt az elején jól meg tudjuk különböztetni, az alakján is látszik, hiszen ott egy nagy zűrzavar van, méghozzá nagy frekvenciás. Ja igen, az ugye jól látható a felső, a hullámábrán, hogy ez nagy frekvenciás, mert iszonyú sűrűn vannak a rezgések. Tehát ebből látszik, hogy ez egy nagy frekvenciájú zaj. Káosz, tehát zaj, és sűrű, tehát nagy frekvenciájú. Ebből tulajdonképpen ránézésre lehet sejteni, hogy valami sziszegést hallunk ebből. És akkor például tudja-e valaki, hogy ez a szakasz, amit próbálok kijelölni, ez minek felel meg, nem tudom kijelölni ezen az ábrán. De a kurzorom talán látszik, ugye? Tehát itt, hogy erre a részre gondolok. Tudja valaki, hogy ez minek felel meg ebben a két szóban?
Hát a két szó közötti szünetnek, nem?
Nem hallom, nagyon rossz valakinek a hangminősége. Nem tartottam szünetet a két szó között, ez szelidőz, itt ennyit mondtam csak, tehát nem volt igazán szünet, de az a meglátásod az nagyon jó, hogy itt a spektrogram is azt mutatja, hogy szinte teljesen fehér mindenhol, tehát nincsen rezgés, és a fölött...
Esetleg ez mi betű?
Hangokról beszélünk, bocs, de nem, mert itt majdnem csönd van, tehát alig van itt bármiféle. Tulajdonképpen az a hullámozás, amit itt látunk, az inkább csak a háttérzaj lehet. Meg a spektrogramon.
D, mint zárhangnak.
A zárhang, így van. Tehát a szelidőz, mivel zárhang, ezt nem halljuk ennyire élesen, de hogyha megcsinálja bárki valamilyen módon ábrázolja a hangot, látni fogja, hogy a zárhang az tényleg zárhang. Tehát ott tényleg az történik, hogy egy rövid időre, hát itt le lehetne olvasni, hogy ez hány millisekundum, egy rövid időre valóban elzárjuk a levegő útját, tehát itt meg... A D esetében a nyelvünkkel zárjuk el a nyelvünket, odaszorítjuk a felső fogsorunk mögé, és ezzel tényleg elzárjuk a levegő útját, és ezt tök jól látszik a spektrogramon, vagy a hullámformán, hogy akkor tényleg megáll a levegő áramlása, és nem, alig jön ki valami hang. Hát vagy semmi nem jön ki, vagy háttérzaj, vagy esetleg, mivel a D a zöngés, hát ott valami lehet látni a spektrogram alján, hogy valami alacsony frekvenciájú morgás azért lehet, hogy még olyankor kijön a... Ugye, mert előtte is egy magánhangzó, valami zöngés, utána is egy zöngés magánhangzó jön. Tehát lehet, hogy a valami kis zönge ott beremeg még, mert a hangszálunk azért picit tud működni akkor is, ha lezárjuk a levegő útját, de jól látszik, hogy itt egy zárhang van. És akkor még azt is lehet látni, hogy a végén megint egy zörej van, szelíd őz, ugye az a Z a végén, és azt is látni lehet, ez nagyon árulkodó egyébként, hogy a Z az egy zöngés mással hangzó, de amikor felmondtam azt, hogy szelidőz, akkor tessék megnézni, alul nagyon gyorsan lecseng az a kis frekvenciát, tehát az alacsony hangmagasság, és szinte alig van ott valami zönge. Ennek az a magyarázata, ugye itt most ellentmondok önmagamnak, hiszen az ének zöngésnek kellene lenni, és ott szépen láthatónak kéne lenni az alján a sötét foltnak, de ennek az az oka, hogy ez a szó végén van, sőt az egész megnyilatkozásom végén volt, utána csönd van, és ilyenkor még a magyarban is nagyon erősen zöngétlenednek a mással hangzók. Tehát ha azt mondom, hogy szelid őz, és utána nem mondok semmit, akkor szabad füllel is lehet hallani, hogyha nem is ezt mondok, de eléggé zöngétlenül ejtem azt az ét. Van egy nagyon sok nyelv a világon, ahol ez nagyon markánsan érvényesül, például a németben. A németben nem is csak akkor, hogyha szünet van, hanem minden szótag végén zöngétlenednek a mással hangzók, és nagyon sok nyelvre jellemző ez, oroszban is például, sok más szláv nyelvben is. Ez egy természetes folyamat, olyan, mint egy hasonulás, hogy miután ott véget ér valami, az ember kezdi leállítani a hangrezgést, mert ott vége lesz, és akkor tulajdonképpen olyan, mintha teljesen zöngétlen lenne, vagy tényleg teljesen zöngétlen. Azt is szokták mondani. Itt mutatok egy másikat is, de mondjuk ez nem most nem olyan érdekes. Lehet, mindenki tud otthon játszani ezekkel. Mondom, nagyon könnyű ilyen programokat letölteni, amikkel a hangot lehet ábrázolni. Na jó, szóval ennyit arról, hogy mi is jelenik meg a hangoknál. Most már kicsit részletesebben bele fogok menni egyes hangoknak a sajátosságaiba. Nagyjából ezt már el is kezdtem, hiszen beszéltem arról például, hogy az S az egy zöve, de kicsit szisztematikusabban végigmegyünk rajta. Ez szerintem egyébként nagyon érdekes amúgy is. Tehát először ugye beszéltünk a szöről, és hogyha jellemezni akarjuk ezt a hangot, akkor azon kívül, hogy persze kirajzoltathatjuk a programunkkal hullámformában vagy spektrogram formájában, de szóban is tudjuk jellemezni őket. Ez egy, úgy nyilvánvalóan meséltem már erről, hogy ez egy zörej, hiszen kaotikus, nincs szabályos ismétlődés benne, és nagy frekvenciájú, tehát nagyon sűrű az ezgés. Ez a képzés szempontjából, ugye úgy mondják ezt, hogy artikulációs szempontból, ez a szakkifejezés erre, azért keletkezik ez a nagy frekvenciájú zörej, mert egy nagyon keskeny rést hagyunk, ahol ugye mondtam az előbb, hogy turbulencia, tehát kiszámíthatatlan levegő rezgések jönnek létre, mint egyébként általában, ha egy keskeny résen megy át ugye a levegő, és azon kívül, hogy kicsi a rés, és ezért valószínűleg eleve nagy lesz a frekvenciája, ráadásul a szájüregünk előtt, elején képezzük sz, nem úgy, mint a hőt például, és ráadásul fölemeljük a nyelvünket egészen magasra, tehát egy nagyon pici rezgés hely marad a szánkban, és ezért is lesz nagy frekvenciájú. Nincs mögötte, nincs egy olyan nagy rezgőüreg, aminél a mélyebb, tehát kisebb frekvenciájú, nagyobb hullámhosszú hangok létrejöhetnek. És én azt is odaírtam, hogy ez egy állapotszerű hangjelenség, tehát az hosszan lehet mondani, és nem nagyon változik közben semmi, tehát ez egy folytonosan szóló, olyan különösebb változás nincs benne, miközben a szöhangot kiejtjük, ez más hangoknál nem így van. Itt rögtön meg is mutattam a Z-t, ezt is elmeséltem már, az Z is egy nagy frekvenciájú és állapotszerű hangtünemény, aminek elvileg az alján kéne lenni egy sötét foltnak végig, mert zöngés, de ezt most pont abból vágtam ki, ahol a szó végén van, és ezért zöngétlenedik. Milyenek a magánhangzók? Én nagyon röviden erről is beszéltem már, hogy a magánhangzókra az jellemző, hogy szabályosan ismétlődik valamilyen mintázat, ugye jól látható itt a felső hullám alakban, hogy milyen szabályosan ismétlődik, meg az is látszik, hogy ami viszont ismétlődik, az nagyon önmagában nagyon bonyolult. Na most, ha megnézzük az E-I-t szembeállítva az A-val, akkor elvileg látnunk kéne, hogy az A az alacsonyabb frekvenciájú, ez főleg a spektrogramban ha a spektrogramat nézzük, akkor látszik, mert igaz, hogy mindegyik magánhangzó zöngés, tehát a legalja az mindegyiknek sötét, de az A-nál itt egy zöld színű vonaljelzés a spektrogramban, hogy ott van egy nagyon markáns, nagyon alacsony szintű hullám frekvencia tartomány, tehát egy ilyen fekete vonal vízszintesen nagyjából, és ez mutatja azt, hogy ez egy mély magánhangzó, egy hátul képzett magánhangzó. Ebből azt is sejteni lehet, hogyha ezeket a színeket próbáljuk nézni a magánhangzóknál, akkor a legalsó vonal az mindig, tehát ez a, nem a legeslegalsó, a piros, az a zönge, és a következő vonal, ez a zöld, ez azt jelzi nagyjából, hogy mennyire van a nyelvünk elől vagy hátul. Tehát ez az, ami a következő hullámtartományt erősen befolyásolja. Az E és az I esetén sokkal följebb van az a zöld vonal, az azt mutatja, hogy a nyelvünk előrébb van, és ettől kisebb az a rezonátor, a kisebb az a, az üreg, ahol a hang rezegni tud, és ettől magasabb lesz. Ugye ha kisebb az üreg, akkor kisebb helye van a rezgésre, és ezért gyakrabban olyan, mint a hangszereknél, sűrűbb lesz a rezgés, hiszen oda-visszapattanás kisebb helyen történik, és ezért sűrűbb lesz a rezgés. Ahol mikor lejjebb van a zöld vonal, akkor meg hátul képzett vagy mély magánhangzókról beszélünk. És hát nagyjából még annak is érdekes egyébként, hogy az E és az I között itt nincs olyan nagy különbség, pedig az I az feljebb képzett magánhangzó, mint az E, de hát ennek sok tényezője van. Ezek a vonalak amúgy se látszik, hogy azért nem olyan nagyon egyenesek, meg bízhatóak, meg hogyha egy másik alkalommal fölvennék, vagy egy másik szakmon fölvennék ugyanezeket a magánhangzókat, lehet, hogy eléggé különböző ábrát kapnánk. És a további vonalak, tehát ugye van följebb még egy kék vonal, meg van még egy sárga vonal, ezekből a szakemberek le tudják olvasni a hangnak a további sajátosságait. Tehát például attól, hogy az ő az egy kerekített magánhangzó, tehát ugye az ajkunk az ilyen kerekebb formát vesz föl, az elvileg a sárga vonal, az le kellene tudni, ha az ember igazi szakember lenne, akkor le tudná olvasni, annak is megfelel egy bizonyos hullámtartomány, tehát az is befolyásolja a hangképző szerveinknek az alakját, és ezért az egyik hullám összetevő attól fog függni. És akkor még van egy tulajdonság a magánhangzóknak, hogy mennyire van fölemelve a nyelvünk, ugye? Mert az elő-hátul, azt mondtam, hogy a zöld vonal, az E-I és az Ő az előképzett, az A az hátul képzett, de van az is, hogy mennyire emelkedik fel a nyelvünk, tehát hogy mennyire zárt a magánhangzó, ugye fölemeljük magasra a nyelvünket, akkor zártabb magánhangzó, itt az I a legzártabb, és elvileg, hát azt hiszem, hogy ennek a kékcsiknak itt a legmagasabbnak kéne lenni, az E az nyíltabb, és az Ő is egy picit nyíltabb, mint az I, és az A az a legnyíltabb, mert ott egész lent van a nyelvünk. Hát úgy is lehetne mondani, nem csak a nyelvbe lehetne ezt megfogalmazni, valójában az állkapcsunkat mozgatjuk, és ettől megy föl le a nyelvünk. Tehát minél nyíltabb a magánhangzó, vagy alsó nyelvállású, így mondták az iskolában, mint az A, annál nagyobbra nyitjuk a szánkat, tehát igazából az állkapcsunkkal is lehetne mérni, az állkapcsunk nyílásával. Tehát a magánhangzókat tulajdonképpen ennyi jellemzi, olyan nagyon más nem tudja jellemezni őket, mint hogy a nyelvünk elől-hátul, hogy mozog, meg fölle, hogy mozog, kerekítjük-e az ajkunkat. Ugye? Hát még ezen kívül van az, hogy nyitva van-e a levegő útja az orrüregünk felé, meg még egy-két ilyen tényező lehet, de olyan sok más nem. Tehát ezekre a magánhangzókra az jellemző, hogy nem zörejek, mert lehet bennük szabályosságot felfedezni, de ugye ez nem azt jelenti, hogy feltétlenül látunk egy szép színuszgörbét, hanem több színuszgörbe összeadódik, de mivel mind az összeadott színuszgörbék külön-külön szabályosak, ezért az összegükben lehet mindenképpen valami ismétlődést látni. Végig jelen van ugye a zönge, és ezek is ilyen állapotszerűek, tehát jó, igaz, hogy az elején meg a végén mindig van egy kis különbség a közepéhez képest, azért mert az előző beszédhang, meg az utána következő beszédhang befolyásolja, de tulajdonképpen mondhatjuk folyamatosan ezeket a magánhangzókat különösebb változás nélkül. És ezzel élesen szemben áll az L, nem fogok belemenni a részletekbe, itt azt a szót mondtam fel, hogy almával, ahol két L van, vagy lehet, hogy benne van a szelidőznek a löje, meg az almávalnak a két löje. Szóval az a lényeg, hogy megpróbáltam három olyan lőnek az ábrázolását kiszedni, amik egész más környezetben vannak, azt hiszem, hogy az első az a szelíd, az E és az I közötti L, a másik az almávalnak az A utáni L-je, és a harmadik a szóvégi L-je az almávalnak. És csak azt akartam ezzel illusztrálni, hogy például az L az mással hangzó ugyan, de nem zörejes mással hangzó. Ezt a nyelvészek úgy hívják, hogy szonoráns. Azokat a mással hangzókat, amikben nincsen zörejes összetevő, ugye, mert teljesen szabályos ismétlődés mutat. Tehát egyrészt ez egy szonoráns mással hangzó, nem zörejes mással hangzó, szemben mondjuk az S-szel, vagy a T-vel, ahol van zörej. Másrészt azt akartam illusztrálni vele, hogy az L az egy rettenetesen változékony mással hangzó, a megvalósulása az rettenetesen függ a környezetétől. Hát látjuk a három hullámformát szinte semmiben. Talán az első meg az utolsó hasonlít valamennyire egymásra, de nagyon kell figyelni, hogy ugye és a spektrogramon nézve még az első meg a harmadik is eléggé jelentősen eltér egymástól. Hát a lő az egy olyan speciális, van egy pár ilyen, mint a lő, például a vő is ilyen, van egy olyan speciális mássalhangzó, ami nagyon-nagyon sokféleképpen megvalósulhat, és rettenetesen ki van téve annak, hogy milyen környezetben mondjuk, és tulajdonképpen általában a környezetének a tulajdonságait viseli. Tehát abban, hogy almával, ott a lő, az majdnem olyan, mintha közben A-t mondanék, és ha most összehasonlítanánk az A-val, akkor itt a vonalak nagyjából úgy mennek, mint az A magánhangzónak az esetében. Almával, a L-nél ugyanolyan alakú a szájunk, az összes beszédszervünk, de itt ugye a szájüreg a legfontosabb, ugyanolyan, mintha még az A-t mondanánk. Ezt szerintem mindenki magán is meg tudja figyelni. És ezért a L, mivel ilyen kis kaméleonszerű, hogy teljesen alkalmazkodik a környezetéhez, azért nagyon sokféleképpen jelenhet meg. Elég nehéz felismerni is, hogy elhangzott-e egy L, vagy nem hangzott el. Nagyon sokszor nem is hallani igazán a L-t, vagy nem halljuk igazán, csak tudjuk, mert értjük az egész szót, tudjuk, hogy ott szoktak L-t mondani, de ha valaki nem mondja ki, nem biztos, hogy észrevesszük, hanem csak kitaláljuk, és ez pont azért van, mert ő ilyen így beolvad a környezetében, és nagyon nehezen hallható. És majd, ha beszélni fogunk a nyelvi változásokról a fél év során, akkor majd azt is arra is vissza lehet emlékezni, vagy fogom említeni, hogy a L ezért a nyelvi változásokban nagyon-nagyon gyakran vesz részt. Iszonyú gyakori a L-nek a kiesése, tehát, hogy nem mondják ki, vagy először csak ilyen magánhangzóvá válik, és aztán egyáltalán nem ejtik ki. Az pontosan ezért van, tehát az, hogy az almával szóban nagyon sokan egyáltalán nem ejtenek elt az A után, az azért van, mert amúgy se nagyon különbözik a kiejtés, tehát nem nagyon lehet észrevenni, nincs túl sok információtartalma, és ami nem nagyon informatív, azt az emberek szeretik hát elhagyogatni. Nem tudatosan persze, de hát ezt az agyunk tudja, hogy ez nem olyan nagyon informatív. Szóval a lő az egy ilyen nagyon speciális. Tessék? Noémi, semmit nem lehet hallani, mert az eddig se, valami nagy baj van, vagy többiek hallják, amit a Noémi mond?
Nem.
Igen, itt kérdezi is valaki a chatben, hogy vajon a Noémi is úgy hallja magát, mint egy off-volt. Szerintem valószínűleg nem tudja, de nagyon nem lehet hallani, amit mondasz, bocsánat.
Próbáljon meg rá kérdezni chatben.
Igen, én is ezt, hogy néha ránézek a chatre, de nem látom, hogy megszólal a Noémi ott a cseten. De van olyan is egyébként, aki nem fér hozzá a csethez, akit úgy hívtam meg ide, hogy nincs benne a csoportban, az nem tud csetelni sajnos. Jó, most nézem, de e-mailt se írt. Jó, sajnálom. Szóval az L-re az jellemző, hogy az semmiképpen sem zörej, hanem egy szabályos hullám, már úgy értve szabályos, nem úgy, hogy szép színuszos, hanem hogy ismétlődő periódusok vannak benne. Végig van alacsony, ugye ezt lehet látni a spektrogramon, tehát zöngés, és nem igazán állapotszerű, tehát erre nem jellemző az, hogy hogy az folyamatosan mondjuk, nem is nagyon lenne felismerhető, hanem igazából egy átmenetszerű folyamat, vagy folyamatszerű hang, átmenetszerű hang, tulajdonképpen az előtte meg az utána a jövő beszédhangok közötti átmenet egy picit más, mintha ott nem lenne semmi. De csak egy picit, ezért mondtam, hogy nehezen felismerhető a löhang.
Talán valami egy... írt a csetbe.
Igen, csak arra gondolt, hogy az A megnyúlik, ha utána kimarad az L, így van, az egy nagyon ismert jelenség, hogy amikor az L kimarad, most mint történeti változást mondom, akkor az első lépés az, hogy, hogy nem egyszerűen kimarad, hanem a cserébe az előtte vagy az utána következő hang viszont megnyúlik. Tehát egy kicsit olyan, mintha az alma abban eleve az L-nek ilyen A színezete lenne, és ha valaki azt mondja, hogy alma, úgyhogy nem mondja ki az L-t, az olyan, mintha azért ott lenne valamennyire az L időben, az idő, az megmarad, csak teljesen A-val telik meg, hogyha ezt a képes kifejezést érteni lehet. Igen, ez nagyon jó észrevétel. Pótlónyúlásnak hívják ezt. Persze más-más hangzókkal is előfordul az, hogyha vagy magánhangzókkal, hogyha kiesnek, akkor a szomszédjuk cserébe megnyúlik, de erről majd a nyelvi változásról szóló résznél. Itt a lényeg az, hogy az L az egy rettentő sebezhető hang, biztos mindenki tud olyan nyelveket, ahol az L-vel valami disznóság történik, hogy például az angolban a szótagok végén, vagy a szótag végében levő ellek, azok teljesen, ugye ez a dark L nevű jelenség, hogy sötéten ejtik őket, hát azok már félig meddig magánhangzók, és jó úton vannak a felé, hogy teljesen magánhangzókká váljanak. Vagy a lengyelben is például van egy ilyen nagyon magánhangzósan ejtett L. Oké. Az L az egy különleges jelenség. Itt egy párat még kivettem, egy pár jellegzetes hangot. Itt van például a D, amire már rákérdeztem a szelidőzzel kapcsolatban. Ugye van az elején egy szinte néma rész, amikor zárva van a levegő útja, ezt mutattam az előbb már a szelidőznek a spektrogramján, és ez egy zár képzésével zárt kell, ugye zárhangnak is szoktuk nevezni, tehát egy zár, lezárjuk valahogy a levegő útját, és a D az nem folyamat és nem állapot, hanem egy esemény. Igazából onnan ismerünk meg a D-t, hogy felpattan a zár, és azért hívjuk zöngésnek, mert igazából a zár alatt persze nincsen, nem kell rezegni a hangszálainknak, ott éppen nincsen zönge, de az utána következő, a felpattanáskor, abban a pillanatban, hogy felpattan, abban a pillanatban megindul a zönge, és ezért halljuk zöngésnek. Ha összehasonlítanánk a T-vel, ezt mindenki eljátszhatja otthon, hogyha van, letölt egy ilyen programot, a T-nél az lesz a különbség, az eleje ugyanilyen csönd van, a felpattanásnál nincsen zönge, hanem csak utána indul el a zönge. Tehát tulajdonképpen a zöngétlen hangot, más hangzót, vagy zöngétlen zárhangot, azt úgy is hívhatnánk, hogy késleltetett zöngés. Tehát hogy a zönge csak akkor indul meg, amikor már egy kicsi idő eltelik a felpattanás után. Tehát amikor azt mondom, hogy tó, akkor olyan, mintha egy zöngétlen óval kezdődne. Tehát a felpattanás után egy zöngétlen, pici, egész rövid ideig zöngétlen az ó, és utána kezdem meg csak a zöngét. Jó. Tehát itt egy esemény történik, fel kell pattani ennek, ezt nem lehet folyamatosan elhúzni, ez csak egyszer megtörténik, és akkor halljuk a D-t. Egyébként az is nagyon érdekes, és megint majd a nyelvi változásoknál visszatérünk erre, hogy ezekre a zárhangokra, mint amilyen a D, erre a leginkább a felpattanásuk jellemző. Tehát az a pillanat, nem tudom bejelölni az ábrám, mert PDF, az a pillanat, amikor fölpattannak, abból tudjuk igazán, hogy D hangzott el. A szünet az nem árul el semmit, a felpattanás után már is jön a következő hang, tehát az se árul el sokat, de a felpattanás pillanata és az a néhány millisekundum az, ami igazán árulkodik arról, hogy a D-ről van szó, és ennek megvannak a következményei. Tehát például, hogyha a szó végén van egy D, ahol a felpattanás nem nagyon látványos és nem nagyon hallható, akkor a D is ilyen sérülékeny hangá válik. Tehát ezért van az, hogy rengeteg nyelven a szóvégi D az lekopik, vagy nem ejtik, vagy elcsökevényesedik, vagy nem tudom milyen kifejezést használjak. Például a spanyolban ugye a szóvégi D-k azok rendszeresen, hát már abszolút alig hallhatók, vagy a franciában amik régen szóvégidék voltak, azok egyáltalán nem hallhatók. És ez azért van, mert amikor a szóvégén van szerencsétlen, mivel csak abból a kicsi felpattanásból tudjuk, hogy ott milyen hang van, a szóvégén amúgy se jellegzetes, például a zönge az alig hallható a szóvégén, amit már mondtam az évvel kapcsolatban, ezért a D olyan helyen, ahol nem jön utána semmi, vagy rögtön utána egy másik zár jön például, ott rettenetesen sanyarú helyzetben van, alig fölismerhető, és ilyenkor az a sorsa, hogy előbb-utóbb ki fog esni, az emberek nem fogják egyszerűen kiejteni. Azt mondja a Noémi, hogy nem a mikrofonjával van a baj, hanem a netjével, de hát nekünk ez majdnem mindegy, mert nem nagyon halljuk, amit mond. Jó, másik példa az M, ez is egy nagyon érdekes hang. Ez nem annyira instabil, mint mondjuk a L, amit a L-ről mondtam, mert a M az nagyjából mindig ugyanígy néz ki. Itt csak az az érdekes, hogy ez igazából egy magánhangzó jellegű tünemény a M, hiszen egy szabályos rezgés, zöngés is ott van mindig a zönge komponens, tehát ez a legmélyebb frekvencia. És ugye ott az az érdekes, hogy a szájhüregünk ott teljesen zárva van, és csak az orrunkon tud kijönni a levegő, ezért hívják nazális másra hangzónak. De sok mindenben a magánhangzókra emlékeztet. Ugye itt sincs zörej, bocsánat, még nem mondtam a D-nél, hogy ott persze van zörej, csak nagyon rövid a felpattanás idejére. Tehát ahol most a kurzorom van, bejelölni nem tudom, ahol felpattan a D, ott van egy rövid kaotikus idő, ahol semmi szabályosságot nem látunk. Tehát a felpattanás áll egy csöndből, meg egy kis zörejből, tehát a D a zörej hang ilyen értelemben, és nem szonoráns. Na, az M az viszont szonoráns, abban semmiféle zörejt nem látunk, tehát ha csak avatatlan szemmel ránézünk a hullám formájára például, akkor azt is gondolhatnánk, hogy az egy magánhangzó. Hiszen egy szabályosan ismétlődő, kicsit bonyolult minta az, amiből áll. Alacsony frekvencia, oké. Hát, hogy van a közepén valami kis esemény, ugye fölpattan a szánk, a mőnek a kiejtésekor, de mivel a levegő igazából ilyenkor az orrüregünkön keresztül távolodik, ezért ez a felpattanás, ez nem olyan, mint egy zárnak a felpattanása. Inkább azt mondanám, hogy kinyitjuk a szánkat, de nem felpattanásról igazából nem beszélhetünk, hiszen csak akkor tud felpattani egy hang, hogyha a zár, amit képezünk, a mögött van valami nagyobb nyomás, ami aztán kirobban. Ugye, mint a T esetében. Ott elzárjuk a levegő útját, sűrűsödik a levegő a zár mögött, mert jön ki a tüdőnkből, és aztán egyszer csak kipattintja. Nagyon szép videókat lehet erről látni egyébként, például röntgennel készített videók vannak a neten, lehet találni ilyeneket, meg lelassítva, ilyen szuper lassú felvételben, és ott tökre látszik, hogy mondjuk valaki kimond egy böbetűt, vagy böhangot, vagy egy pöhangot, akkor a videón szépen látszik, hogy gyakorlatilag felfújódik az arca, és utána tényleg így kirobban, és mint egy pukkanás lenne, csak ezt annyira gyorsan csináljuk, hogy nem nagyon vesszük észre. De konkrétan annyira besűrűsödik, vagy felhalmozódik a levegő a zár mögött, hogy a szájunk kidudorodik, és mielőtt kirobbanna a hang, és utána egy nagy robbanással távozik a levegő. Oké, hát az M-nél azért nincs ilyen, mert az orrüregünkön megy ki a levegő, és ezzel csökken, tehát nem alakul ki ilyen túlnyomás a szánkban, hiszen ki tud menni az orrunkon át, és ezért nincs ilyen igazi felpattanás sem. A V az megint egy ilyen nagyon-nagyon érdekes hang, egy kicsit ilyen összfér hang, mert elvileg úgy tanuljuk az iskolában, hogy a V az egy rés hang, ugye? Ugyanolyan, mint az S. És hivatalosan a V-nek egy zörej hangnak kell lenni, amikor ilyen vékony réssel képezünk valamit, akkor egy rés alakul ki, hogy a V esetében a felső fogsorunk és az alsó ajkunk között egy egész vékony résen préseljük ki a levegőt, ott turbulenciának kell keletkeznie, és zörejnek kell kialakulnia. Akkor miért van az, hogy itt ezen a ábrán igazából nem zörejt látunk, hanem elég szabályos ismétlődéseket látunk. És ha megnézzük a spektrogramot, ott sem olyan nagyon kaotikus a helyzet, hanem tulajdonképpen hát már amennyi, ugye mindig foltosak eléggé ezek a spektrogramok, de az nem látszik rajta olyan különösebb káosz. A káosz a spektrogramon ugye azt kéne jelentse az örej, hogy elmosódott foltok vannak, tehát nem meghatározott helyeken vagy vonalakban vannak foltok, hanem egy ilyen nagyobb elmosódott terület van. Hát itt nincs. Miért van ez? Ez a V, ez abból van kivéve, amikor azt mondtam föl, hogy almával. És ha valaki megfigyeli magán, hogy hogy mondja azt, hogy almával, akkor azt fogja tapasztalni, hogy szó sincs résről, kipréselt hangról, vékony résen keresztül nyomott, nem tudom én, turbulens zörejtkeltő hangról. Egyáltalán nincs szó. Amikor azt mondom, hogy almával, akkor épp csak egy picit közelítem a felső fogsoromat az ajkamhoz, vagy talán egy picit összeérintem, de nem annyira, hogy lezárjam a levegő útját. Ezt a nyelvészek úgy hívják, hogy approximáns, tehát egy kicsit olyan hang, mint jé, most ki tudom jelölni, akkor csak a beillesztett ábrákat nem tudom kijelölni, a szövegeket ki tudom jelölni. Approximánsnak azt hívjuk, amikor a hangjelenség csak abból származik, hogy nagyon közel hozok ki a beszéd, vagy a levegő útjában levő csatornában egy nagyon kis közelítést, vagy épp hogy csak egy érintést hajtok végre, és nem hozok létre egy olyan rést, ahol ki kéne a levegőt pumpálnom, és ahol ilyen rés, ahol ilyen zörej keletkezhetne. Tehát abban, hogy almával, abban a V egyszerűen nem tekinthető réshangnak, holott hivatalosan a iskolában úgy tanultuk, hogy a V az réshang. Nem tudom, valaki akar szólni, vagy csak zajos a mikrofon. Le fogok akkor mindenkit némítani, mert van zajok jönnek. Oké. Okay. Jó. Tehát ott tartottam, hogy a V-t abban, hogy almával, abban nem réshangnak ejtjük. De például, hogyha a szó elején van, amikor azt mondom, hogy van, akkor szerintem ott van egy pici zörej, persze messze nem olyan, mintha szövel kezdődne, de ott van valami kicsik ez zörej. A szó végén, ha azt mondom, hogy év, ott már szerintem elég erős zörej van, és hogyha előtte egy mással hangzó is van, mondjuk azt mondom, hogy kedv, akkor pedig nagyon erősen hallatszik az örej. Érdekes módon ez a fönél nem így van a fő, azt szerintem mindig tart, mindig zörejes. Ezt mindenki otthon próbálgathatja, vagy akár most is próbálgathatja magában, hogy a fő hangot mindig úgy mondjuk, hogy ott keletkezik egy rés. A vő ilyen értelme nem teljesen párja az F-nek, legalábbis a magyarban nem. Ez egy tök érdekes jelenség, hogy vajon miért, és nem tudok rá választ adni. Nyilván valahogy az öngészségével függ össze, de ugye a V-t azt nem ejtjük olyan zörejesen, mint az F-et. Nagyon sokszor nem ejtjük olyan zörejesen. Legfeljebb ebben, hogy kedv, ott talán mindig van zörej. Sőt, ott zöngétlenedik is, mert a szó végén van. De amúgy nem ejtjük az zörejesen, és az az érdekes, hogyha az F-nek a V nem párja, hogy az S meg a Z azok tényleg elég jó párok, ugyanazt a hangjelenséget látjuk, csak a Z-nél van zönge, az S-nél meg nincs zönge. De az F meg a V nem alkotnak ilyen szép szabályos párt, és el kéne gondolkozni azon, nem tudom, bárkinek eszébe jut-e olyan jelenség a magyarban, ami összefügghet ezzel, hogy az F meg a V nem teljesen egyforma, nem igazán párjai egymásnak hangtanilag. Tud valaki fejből vagy emlékezetből olyan jelenséget, ami a magyar nyelvtanban vagy hangtanban az F-et meg a V-t másképpen, tehát hogy valahogy nem egyformán viselkednek? Senki.
De az F-hez hasonlulnak az öngések, az V-hez nem hasonlulnak az öngétlenek.
Wow! Így van. Persze, aki tanult ilyesmit, az tudja. Ugye arról van, legalábbis a standard dialektusban a V az keresztül megy az öngétlenedésen, olyan helyzetbe kerül, de ő maga nem zöngésít. Tehát ha azt mondom, hogy mondjunk gyorsan egyet, nekem most csak az jut eszembe, hogy tetves, de nem tudom miért pont ez a szó jutott eszembe. A tetvesnél a T az egy zöngés, elvileg hivatalosan egy zöngés réshang előtt áll, tehát neki D-nek kellene hangzania, de mégsem hangzik D-nek a standard tájszólásban, hanem azt mondjuk, hogy tetves, nem azt mondjuk, hogy tedves. De van olyan tájszólás egyébként dél-dunántúli nyelvjárásban, zöngésül a mással hangzó a V előtt is, de ez mégiscsak egy arra utal, hogy valahogy mégse teljesen szimmetrikus az F meg a V, és ez ezzel függhet össze, hogy a V nem zöngésíti az előtte levő zörejes hangot. Tök érdekes. Mindenféle mást is tud a V nyelvtörténetben, nagyon sajátosan viselkedik, hogy időnként a V jön be például ilyen két magánhangzó közötti összekötő hangként, hát az is összefügghet ezzel a speciális helyzetével. Meg amúgy a V is olyan a nyelvekben általában, hogy elég ingatag a helyzete, szóval nagyon gyakran válik a V ilyen W-szerű, W-szerű, ugye ez aki hát akár az angolt, akár melyik ilyen nyelvet nézzük, ahol van W-hang, amit W-vel szoktunk írni, annak nagyon gyakran ilyen V az eredete, vagy a korábbi változata. Tehát nagyon gyakran a V is ilyen sebezhető, attól függően, hogy hol szerepel a szóban, meg ilyesmi, de ő is elég gyakran esik áldozatul hangváltozásoknak. Pont emiatt a kettős furcsa természete miatt, hogy hivatalosan zörejhang kellene, hogy legyen, de nagyon sokszor zörej nélkül ejtjük. Na, én ennyit akartam arról mesélni és érzékeltetni, és egy kicsit részletesebben is bemutatni, hogy amikor a beszédet halljuk, és gyakorlatilag így özönlenek ezek a egymástól nem jól elkülönülő hangok, akkor miért tudjuk mégis valamennyire elkülöníteni egymástól a hangokat, egy kicsit más mintázatot látunk minden hangnál, meg lehet azért figyelni a jellegzetességeiket, akárhogy vizualizálom, tehát akárhogy alakítom át, akármilyen képpé, azok különböznek azért egymástól, és azt is láttuk, hogy de nem egyforma erősséggel, tehát például, hogy a L, az nem különbözik olyan markánsan például a magánhangzóktól, mint más-mással hangzók, és hogy ennek bizony következménye is vannak. De valahogy akkor talán lehet érteni azt, vagy elkezd, egy kicsit már érthetjük azt, hogy amikor ez a hangfolyam áramlik a fülünkbe, nem elszigetelt hangokból áll, és mégis meg tudjuk különböztetni benne a hangokat. Ugye ez volt itt a fő kérdés az első résznek, tehát, hogy honnan tudjuk, hogy milyen hangot hallottunk, azon kívül, hogy egy picit láttuk, hogy különböznek a hangformáik. De azért annyira nem különböznek, tehát például a L, ahogy mutattam, azt nagyon színezi az, hogy milyen hang előzi meg milyen követi, tehát az annyira nem jellegzetes, de mégis az az érdekes, az emberek nagyon nagy biztonsággal tudják, hogy milyen hangot hallanak, ráadásul nagyon nagy egyetértés van az emberek között abban, hogy itt egymás utáni beszédhangokat hallunk, és nem valamiféle összefoly. Ugye, amit az almával mondtam, ott azt is lehetne mondani, hogy ott egy ponton az A-t és az L-t egyszerre halljuk. De az embereknek nincs ilyen érzésük, hogy az almával van, mondjuk egyszerre szól egy A meg egy L, pedig ha ránézzünk a hanghullámokra, akkor tulajdonképpen ezt lehetne mondani. Ennek ellenére az emberek mégis egészen biztosak abban, hogy az almával, hát legalábbis nem tudom, hogy ebben mennyi az iskolai nevelés hatása, meg az olvasni, írni, tanulás hatása, ezt nehéz így lemérni, mert nagyon kevesen vannak, akik nem tanulnak írni, meg olvasni, de tényleg úgy érzik az emberek, hogy ott egy A után következik egy L, és utána következik egy M. Ebben nincs szerintem olyan nagy kavarodás az emberek fejében. És hogy miért lehet ez, honnan tudjuk, hogy mit hallunk, és hogy itt tényleg hangsorozatokról van szó. Nekem az a válaszom erre, gondolom, hogy nem nagyon van ennél okosabb válasz. Én nekem az a legelfogadhatóbb válasz, hogy elszigetelve is halljuk ezeket a hangokat, és amikor elszigetelve halljuk, akkor halljuk a tiszta formájukat. Tehát igenis a L hang például, az bizonyos esetekben, például a szó elején, vagy nagyon ritkán teljesen elszigetelve, de elég az, hogy különböző helyeken halljuk, ott igenis van egy markáns alakja. Tehát ez az egyik tényező, hogy van olyan eset, amikor ezek a beszédhangok tényleg valamilyen markáns hangmintázatot követnek. A legérdekesebb pedig az, vagy a legtöbb információt onnan kapjuk arról, hogy milyen hangot hallunk, hogy előfordul, hogy két szó határán találkozik két hang, és az általában ugyanúgy szokott hangozni, mint hogyha egy szón belül lenne. Tehát itt van ez az alma megint a példám, amiről már többször beszéltem ma. Az almában ugye nagyon rejtélyes, hogy hogy halljuk egyáltalán, hogy ott el van, mert hogy az alval egy része egybeolvad, és egyébként sem nagyon karakterisztikus a mintázata. Igen ám, de amikor egy el meg egy em így egymás mellé kerül, meg előtte egy al van, mint ahogy az almában, az előfordul más esetekben is, mondjuk egy ilyet mondunk, hogy kiszaval magában, akkor ott az a hangsor, az ugyanúgy hangzik, hiába van két szó határán, ugyanúgy hangzik, mint az alma hangsor. Viszont, mivel értjük a szavakat, amikből felépül, tudjuk, hogy ez a szaval szóból áll, meg a magában szóból, ezért ezt a hangjelenséget, amit itt tapasztalunk, azt azonosítani tudjuk azzal, hogy itt egy al meg egy m következik egymás után. Tehát magyarul van bizonyítékunk az alma szón kívül is arra, hogy hogyan hangzik, amikor egy alt, egy elkövet, és utána egy m jön, vagy szóval hasonló hangok. És mivel van ilyen bizonyítékunk, ez független bizonyíték, hiszen tudjuk, hogy a szaval az lőre végződik, az előfordul elszigetelten is, ezért nem lep meg minket, vagy hát ezért az almáról is nem olyan nehéz megjegyeznünk, hogy ott van. Nem, tehát hogy mondjam, amikor tanulnak írni a gyerekek, akkor nem jellegzett, ha nem valamilyen olyan társulást beszélnek, ahol ilyen esetben egyáltalán nem ejtik az elt, jellegzetesen nem az szokott problémát okozni a helyes írásban, hogy nem írják oda az elt a gyerekek. Ez nem nagyon, tehát hogy a mát írnak alma helyett, ez nem nagyon fordul elő. Egész más dolgok okoznak gondot az írástanulásnál, és ez mégiscsak ez magyarázatot igényel, és szerintem ilyesfajta magyarázatok vannak, hogy ők igenis hallják, hogy ott alma van, akkor is ez alig látszik, amikor mi ránézünk a spektrogramma. Ilyen okok miatt, mert hallották már más helyzetekben ezt a sorozatot, ezt a beszédhang sorozatot, hogy A, L és M. Na most egy olyan jelenség van, ami megkönnyíti azt, hogy azonosítsuk a beszédhangokat, az, hogy egy nyelv, hogyha megszokjuk, hogy végig arról beszélek, hogy a saját anyanyelvünkről van szó, ugye? Tehát az, hogy mit csinálunk, amikor más nyelveknek a hangsorait halljuk, hát az rettenetesen zűrös és nagyon bonyolult dolog, és néha nagyon nagy nehézséget okoz egy idegen nyelven felismerni, hogy milyen hangokból áll egy hangsor. De most arról beszélek, hogy saját anyanyelvünkkel állunk szemben, és az, az igazság, hogy kísérletek is bizonyítják azt, hogy csecsemőkorunkban messze előbb, mint ahogy elkezdünk beszélni, sőt, még annál is előbb, hogy igazából azt annak a jeleit mutatnánk, hogy értjük az, amit nekünk mondanak. Szóval ennél messze korábban felismerik a gyerekek azt, hogy az ő saját anyanyelvükön hallanak valakit beszélni, vagy idegen anyanyelven beszélnek. Ez bonyolult módon mérik, de lehet mérni, ez gyakorlatilag bizonyítottnak lehet tekinteni, hogy egy kicsi csecsemő messze a beszélőkor előtt felismeri, hogy az anyanyelvén beszélnek-e, vagy nem az anyanyelvén beszélnek vele. És ez azért van állítólag, vagy hát ezt úgy szokták magyarázni, hogy még mielőtt elkezd rendesen érteni és pláne beszélni, azelőtt felismeri, hogy mik a lényeges vonásai, mik a lényeges különbségek a hangok között a saját anyanyelvében. Ebben általában van valami rendszer, tehát nem, ha nem is teljesen szabályos rendszer, de valami rendszeresség van, és a gyerekek úgy tűnik, a csecsemők érzékenyek arra, hogy mik a fontos különbségek az ő anyanyelvükben. Tehát egy magyar gyerek már csecsemő korában felismeri, hogy az öngés és az öngétlen az a magyarban valahogy fontos. Nem tudjuk, hogy hogyan ismeri fel, mert ez nagyon nehéz vizsgálni, ezt a korai életkort. De úgy tűnik, hogy felismeri, szemben például egy kínai kisgyerekkel, ugye a kínaiban nem tudom mennyire tudjátok, ott az öngés és az öngétlen, így önmagában nem egy fontos különbségtétel. Igen, így lehetne fogalmazni, tehát ami ezért is van az, hogy különböző átírások, például a Peking, most írtam, ez a szó jutott eszembe, hogy a főváros neve, Pekingnek az elején, hogy ott P-t vagy B-t írnak, az átírástól függ, nem az igazán az jellemző rá, hogy zöngés vagy zöngétlen. A kettő között valahol, vagy szóval nem jellegzetesen zöngés, vagy jellegzetesen zöngétlen az a hang, és ezért az az átírás, amit mi használunk, ez a hagyomány, amit mi használunk, ez P-vel írja át, de például angol B-vel írják át ezt a szókezdő másolhangzót. A kínaiban ez nem releváns, illetve hát van a zöngétlen másolhangzók, vannak olyanok, amik igazán zöngétlenek szemben ezzel a Peking elején levővel, de azok nem csak zöngétlenek, azok másban is különböznek ettől a másik P-től. Tehát van ez a PB-szerű, amit hol P-nek, hol B-nek hallunk, és van egy zöngétlen, amit viszont P-nek hallunk, ahol van utána egy kis zöngétlen levegő áramlás a felpattanás után, P, mintha egy kis H hangot ejtenék utána, és az a különbség viszont rettentő fontos, hogy az ott van-e utána, vagy nincs. Na mindegy, szóval csak azt akarom mondani, hogy egy magyar csecsemő az tudja, hogy nálunk a zöngés-zöngétlen a számít, egy kínai csecsemő meg tudja, hogy a zöngés-zöngétlen önmagában nem számít, viszont az, hogy van-e utána ez a kis h-szerű dolog, vagy nincs, az nagyon számít, és a zöngétlenek után, az igazán zöngétlenek után ott kell lennie ennek, ami pedig nem igazán zöngétlen, azt lehet zöngésen is, meg zöngétlenül is ejteni. Ezeket a lényeges különbségeket a nyelvészek megkülönböztető jegyeknek hívják, tehát a magyarban legalábbis a hangok egy részénél a zöngészség az egy megkülönböztető, az egy fontos különbség, és ezt a gyerekek már csecsemőkorukban tudják, míg a kínaiban a zöngészség önmagában nem egy megkülönböztető jegy, és ezt a kínai csecsemők ugyanilyen korán tudják. És mivel megtanuljuk ezt a megkülönböztető jegyeknek ezt a rendszerét, vagy ezt a készletét, hogy mik a magyarban a fontos megkülönböztető jegyek, ezért ki vagyunk hegyezve arra, hogy amikor jön ez a egészen egybemosódó, furcsa, tagolatlan beszédfolyam, akkor abban legalábbis a megkülönböztető jegyeket, azokat nagyon gyorsan észrevesszük. Tehát például nagyon figyelünk arra a magyar beszélőként, amikor magyarul beszédet hallunk, akkor nagyon figyelünk arra, hogy a zönge hol jelenik meg és hol nem jelenik meg. És ezekből a kulcsokból, ezeket kulcsoknak szokták néha hívni, érzékelési kulcsokból igenis azonosítjuk, hogy milyen beszédhangok jönnek egymás után. És akkor hát lehet, hogy előbb vége lesz, mert most már az utolsó oldal, amit ez igazából már a hangtannak az a része, ami nem annyira a hangok fizikai megjelenésével, meg a képzésével kapcsolatos, hanem inkább a nyelvi szerepükkel. Ezek a bizonyos opozíciók, vagy szembeállítások, ezek a megkülönböztető jegyeken alapulnak. Tehát ami a magyarban két olyan hang, ami között egy megkülönböztető jegy tesz különbséget, az egy ilyen szembeállítás, vagy latinosan opozíció. Tehát a magyarban a b és a p között opozíció, ez a két hang opozícióba állítható, szembeállítható egymással, két különböző beszédhangnak minősül, azért, mert a zöngészség ezeknél az árhangoknál a magyarban egy fontos megkülönböztető jegy, és hát ez jól látszik azon, hogy vannak szavak, amik csak abban különböznek egymástól, hogy az egyik hangja, tehát hogy ebben az egy hangban külön térnek el egymástól, és akkor ez bizonyítja azt, hogy ez két különböző beszédhangnak számít a magyarban. Például, ugye ez, amit az előbb említettem, ja bocsánat, az obstruens szót még nem említettem, azért van itt pirossal írva, mert mindig úgy mondtam a mai alkalommal, hogy zörej hangok, hát olyan hangok, ahol zörej keletkezik, na ezeket hívják obstruenseknek. Hát ez igazából obstruens szó szerint akadály hangot jelent, vagy akadályozót jelent, de ez azért van, mert az zörej attól keletkezik, hogy egy olyan komoly akadály van a levegő útjában, a kiáramló levegő útjában, tehát vagy rés, vagy zár. Gyakorlatilag az obstruensek, tehát az zörej hangok, azok a rés hangok, meg a zár hangok. Ezek azok, amik komoly akadályok. És az zörej hangokat egyébként ritkán ugyan, de talán hallottam már, úgy is mondani, hogy akadályhangok azért, mert az obstruenst fordították le magyarra. Mindegy, szóval ez a lényeg ugyanaz. És ez, amit az előbb az öngészségről mondtam, ez valójában csak az obstruensekre jellemző a magyarban. A magyarban minden egyes zörejhang esetén van egy különbség az öngés és az öngétlen között. Tehát ez egy rendszeres opozíció a magyarban. Az öngés-zöngétlen, mint megkülönböztető jegy, az igazából csak a zörejhangokon belül legkülönböztető jegy, és én azt hiszem, most ezt hirtelen nem emlékszem, hogy ezt bizonyították-e a a fejlődés lélektanban pszichológusok, de én azt hiszem, hogy a csecsemők erre is rájönnek. Tehát nem csak arra jönnek rá, hogy a magyarban érdemes figyelni az öngészségre, hanem arra is rájönnek, hogy csak a zörejhangok esetén érdemes figyelni az öngészségre, mert a többinél nincs ilyen opozíció. Ugye? Tehát a magánhangzók mindig zöngések, ott nincs ilyen opozíció, nincsenek zöngétlen magánhangzók. És a nem zörejes, tehát nem obstruens más hangzóknál is mindig zöngések. Ugye? Tehát mi említettük a löt, említettem a möt, tehát azt a mö, mint nazális orhang, de ugyanígy a nő is, a másik orhang, meg a nyö, ami szintén orhang. Ezek mind olyanok a magyarban, hogy csak zöngések tudnak lenni, tehát az ő esetükben nincs szembeállás. Ha megnézzük a magyar magánhangzók rendszerét, akkor szerintem az iskolában mindannyian tanultuk, hogy milyen rendszeres szembenállások, milyen megkülönböztető jegyek vannak, csak talán nem így neveztük őket, hogy megkülönböztető jegyek. Azt írom itt, hogy itt már nem teljes a szimetria, de hát igazából a másolhangzóknál se teljes a szimetria, ott is elég sok furcsaság van. Például ez, hogy az öngés-zöngétlen, az csak az obstruensekre körében érvényes. Ez is egyfajta szimetria hiány, de még durvább szimetria hiány az, amit a V más hangzóval kapcsolatban mondtam, hogy ott elvileg az a fönek az öngés párja, és mégis azért eléggé másképp viselkedik, mint a fő. A magánhangzóknál ott egy kicsit durvább, tehát több aszimetria van, tehát ott csak még kevesebb rendszer figyelhető meg. Ugye beszéltem a nyelvállásról, ami gyakorlatilag az állkapcsunknak a nyitottsága, de ennek megfelelően a nyelvünk is ugye követi, vagy többé-kevésbé követi az állkapcsunkat, és a magyarban három nyelvállást szoktak megkülönböztetni, az alsó, A-E, a középső, O-E-Ö, és a felső, az U-I-Ü magánhangzókat, az ugye az U-I-Ü, az sokkal zártabb, sokkal följebb van a nyelvünk, sokkal zártabb az állkapcsunk. Mert lehet vitatkozni azon, hogy nincsen négy nyelvállás, mert az A és az A, valójában az A az még nyíltabb, mint az A szerintem. Tehát meg lehet, hogy az A és az E igazából az a két legnyíltabb, és az A az egy kicsit kevésbé, tehát lehet, hogy négy nyelvállásban, de ebből most nem akarok belemenni. Érdekes elgondolkozni, hogy van-e jelentősége egy ilyen kisebb különbségnek. Ja igen, igazából azt is mondhatnánk, hogy még van egy ötödik nyelvállás is, mert például a rövid Ö, az szerintem nyíltabb, mint a hosszú Ö. Tehát a két Ö között is van nyíltságbeli különbség. Szerintem az Ö-t az zártabban mondjuk, mint az Öt. És akkor lehet, hogy nem is négy, hanem öt nyelvállást különböztetünk meg, de hogy ennek van a jelentősége, az most ilyen szempontból, hangtani szempontból nem eldönthető. Az az érdekes, hogy mondtam, hogy az opozíciók esetében már nem annyira magukról, a hangokról és az ő megjelenési formájukról és képzésükről beszélünk, hanem már igazából a nyelvben betöltött szerepükről. Na most azt, hogy hány nyelvállást kell megkülönböztetni, az lehet, hogy tulajdonképpen már csak nyelvtani szempontból dönthető el, hogy a nyelvben szerepet játszik-e mind az ötféle különbség, vagy csak hármat érdemes megkülönböztetni. És ha azt mondom, hogy érdemes megkülönböztetni, akkor már látszik, hogy ezt most nem a beszélők, anyanyelv elsajátítók szempontjából mondom, hanem a nyelvészek szempontjából mondom. Nyelvészeti leírás szempontjából hogyan érdemes ábrázolni, vagy milyen különbségeket érdemes megtenni, az már valójában egy nyelvészeten belüli kérdés, és nem magának a beszéd, maguknak a beszédhangoknak a kérdése. Akkor van ez a hosszú-rövid megkülönböztetés, természetesen mindannyian tudjuk a magyar magánhangzók között, de ahogy az előbb mondtam, ez néha együtt jár egy kicsit a nyelvállásbeli különbséggel is, tehát a középső nyelvállásúaknál a hosszúak azok zártabbak, és van ez a furcsa-furcsa különbség, hogy az E az rövid, elvileg az E-nek a rövid megfelelője, de teljesen más képzésű, más nyelvállás, hogy az E az sokkal nyíltabb, mint az E, és az A és az A is teljesen eltérő minőségű, pedig nyelvtani szempontból, és majd erre vissza fogok térni még a fél év során, hogy mit is jelent nyelvtani szempontból tekinteni a hangokra. Nyelvtani szempontból az A meg az A, az hosszú-rövid, vagy rövid-hosszú párnak szoktuk tekinteni, holott a minőségük azért elég jelentősen más. És van ugye az elő- és hátulképzettség, az egy megkülönböztető jegy a magyarban, erre figyelnek már csecsemőkorukban a gyerekek, hiszen vannak olyan különbségek, mint a Ban és a Ben, a ragnak két alakja, ahol a Ban az hátulképzett, a Ben az előképzett, tehát ez egy fontos különbség a magyarban, mivel hogy van ez a magánhangzó illeszkedés, vagy harmónia nevű jelenség, ahol pont az elő és a hátulképzettség az nagyon fontos szerepet játszik. Most megint nyelvtani szempontból mondtam, de természetesen minden elő és hátulképzett magánhangzó között opozíció van a magyarban, tehát ezek megkülönböztető jegyek, amiket a gyerek felismer. Viszont nem teljesen szimmetrikus, mert például, vagy nem például, hanem azért nem szimmetrikus, mert a nem kerekített magánhangzóknak azok mindig előképzettek. Tehát az E, E, I, ezek azok, amik nem olyan kerekítésesek, hanem széthúzzuk az ajkainkat, ilyen úgy széltébe kifeszítjük, E, E, I. Úgy hívják őket, hogy illabiálisak, tehát az ajak az nem vesz részt, a kerekítés nem zajlik le. Ezeknek nincsen hátulképzett párjuk, ugye? Tehát nincs E, Ö, és nem is tudom, hogy hangzana E, E, I. Hát az E-nek persze a nyelvtanban, vagy hát a nyelvtanilag van hátulképzett párjuk, csak az I nincs olyan, hogy I, ami hátul lenne képezve, tehát felső nyelvállású, nem ajakkerekítéses és hátulképzett magánhangzó nincs a magyarban, mint ahogy van például a románban, a törökben, az oroszban, meg egy csomó más nyelven, így a magyarban nincsen. Tehát itt sem teljes a szimmetria, és akkor van az ajakkerekítés, meg nem kerekítés, nyelvtanilag ennek is van jelentősége, hiszen a magánhangzó illeszkedésben van olyan, amikor a kerekítés szerint illeszkedik. Egy nagyon kicsi szelete a magánhangzó illeszkedésnek, ugye, mert csak középső nyelvállású magánhangzóknál, és csak előképzetteknél van kerekítés, nem kerekítés különbség, ugye? Tehát a hoz, hez, höz toldalékban a hoznak nincs nem kerekített változata, mert a hátulképzettek azok magyarba kerekítettek. Ja igen, ez is egy aszimmetria különbség, a hátulképzettek kerekítettek, tehát a hoz, az a hátsó, a mély hangrendű toldalék az csak egyféle lehet, a hoz, és csak a hez és a höz között kell választanunk a kerekítés szerint, tehát ott van csak ilyen illeszkedés, és mondom, ez csak a középső nyelvállású, tehát csak az O, E, Ö esetében fordul elő, a felső nyelvállású, tehát az I, U, Ü-nél nincsen, nem figyelhetünk meg kerekítési jelenséget, tehát nincs olyan, magyarul nincs olyan toldalék, ami I, U, Ü alakú lenne, mint ahogy például a törökben van egy rendszeres, hát ott végigmegy az illeszkedés. Igen, tehát itt is erősen aszimmetrikus a dolog, és hát a kerekített nem kerekít, nem csak hogy a magánhangzó illeszkedés szempontjában, hanem általában a magánhangzók szempontjából a kerekítettség az csak nagyon korlátozottan tesz különbséget. Ugye a hátulképzettek azok csak kerekítettek lehetnek, az O meg az U, ott nincsen nem kerekített változata, és így tovább. Tehát nem egy szép szimmetrikus rendszer, de annak ellenére ugye jól ki lehet szúrni, hogy mik az a megkülönböztető jegyek, amik a magyarra jellemzőek a magánhangzók körében. Csak érdekességként említem meg, hogy a nyelvek nagyon el tudnak térni abban, hogy mik a megkülönböztető jegyeik. Nem minden nyelv olyan, mint a magyar, hogy számít például az elő és hátul, vagy hogy ilyen értelemben megkülönböztető jegynek számít, de ezt már mondtam a kínai esetében is az öngészséggel kapcsolatban, hogy nagyon nagy különbségek tudnak lenni. Megemlítem, hogy van például egy csomó olyan nyelv, hát most csak két példát soroltam fel, a Botokudót, ami egy braziliai benszülött nyelv, és a Velszit, amit itt beszélnek, az egy kelta nyelv, amit a brit szigeteken beszélnek, Velszben. Ezek olyan nyelvek, és nem csak ez a kettő van, csak most ezt a kettőt emeltem ki, ahol például nem csak az obstruensek esetében, tehát nem csak az örej hangok esetében van zöngés-zöngétlen megkülönböztetés, hanem szépen végigmegy a zöngés-zöngétlen megkülönböztetés az összes más hanghangzón, tehát a úgynevezett szonoránsok, igen, igazából azért írtam ezt, hogy bedobhassam ezt az új szót is, hát ezt is meg kell tanulni. Szóval ez az obstruensnek az ellenkezője. ezek azok a másolhangzók, amikben nincsen zörej, tehát ez a l, m, n, ny, stb., amiknek nincs zörejes összetevője, egyébként a r is ide tartozik. Ezekben a nyelvekben a zöngés-zöngétlen különbségtétel szépen végigmegy az összes másolhangzón. Tehát ezt úgy tessék elképzelni. Ritkák ezek a nyelvek, de én azt mondtam, hogy nagyon különbözhetnek a nyelvek abban, hogy mik a megkülönböztető jegyeik, de azért mondhatjuk azt, hogy vannak ritkábbak és vannak gyakoribbak. És nyilván ez azzal függ össze, hát több mindennel függhet össze, ezzel fogom most lezárni, mert gyakran nagyon lassan elterik az idő. Tehát két dologkal függhet össze az, hogy mennyire gyakori egy megkülönböztető jegynek a használata a nyelvekben. Az egyik az, hogy hát nagyon hülyén hangzik, hogy így mondom, de mennyire könnyű ezeket képezni. Ugye? Tehát képzés szempontjából, hát vannak olyan jegyek, amiket nagyon nehéz bizonyos hangokkal együtt képezni. Tehát van, igenis vannak nehezen kiejthető beszédhangok, vagy legalábbis nehezebben, mint mások. Tehát mondok egy példát, ez a, meséltem, hogy a kínaiban van ez a p, vagy t, amikor zöngétlen másolhangzó, és még utána, mintha egy kis hő is hallatszana. És ez nagyon gyakori. Ez tök könnyű ezt kiejteni, t, de itt a környékünkön is vannak nyelvek, a németben is például, vagy az angolban, vagy akár a cigány nyelvben is, a romániban létezik ez a t, p hang, de nagyon kevés olyan nyelv van, ahol ennek az öngés megfelelője létezik. Tehát úgy tűnik, hogy ha nem zöngétlen a másolhangzó, akkor hát van egy pár ismert nyelv, amiben létezik, szanszkrit, hindi, stb., de nagyon-nagyon kevés, ahol van ilyen, hogy b, b, vagy d. Tényleg nehéz kiejteni. Tehát az egyik oka annak, hogy kevés nyelv használ egy bizonyos megkülönböztető jegyet, az a kiejtésbeli nehézség. Hát, ki kell mondani, hogy nem minden, nem, a hangképző szerveink úgy vannak megalkotva, hogy nem mindent egyforma könnyedséggel ejtünk ki. És a másik nagyon fontos tényező abban, hogy egy megkülönböztető egy mennyire gyakori, az a felismerhetőség. Tehát minél nehezebb fölismerni egy különbséget két beszédhang között, annál kisebb az esélye, hogy ezt a nyelvek tömegesen és előszeretettel fogják alkalmazni. Most ez így hülye hangzik megint, mert nem döntik el persze a nyelvek, hogy fú, használjuk ezt, mert ez a jól megkülönbözteti, jól felismerhető, hanem inkább úgy lehet megfogalmazni, hogy azok, amik nem jól felismerhetőek, azoknak nagy az esélyük arra, hogy eltűnnek a nyelvből, és ez minden nyelvre igaz, és ezért nagyon nagy az esélye, hogy egy olyan megkülönböztető jegy, ami nem nagyon jól felismerhető, az kevés nyelvben lesz megfigyelhető, mert ahol korábban megfigyelhető volt, valamilyen okból megjelent, ott onnan nagy eséllyel eltűnik, és valószínűleg kevés helyen marad meg, és ritkán kerül újra elő, tehát ritkán ilyen nyelvtörténeti szempontból ritkán is jelenik meg. Na, ilyen például a szonoránsoknak az öngés-zöngétlensége. Tehát, hogyha egy zöngétlenül ejtünk egy nem zörejes hangot, akkor nagyon nehéz megkülönböztetni a többi hasonló hangtól. Tehát ugye, ha én azt mondom, hogy hm, most három különböző zöngétlen hangot mondtam, az egyik az a nőnek volt a zöngétlen, a másik a mönek, a harmadik a nyönek. Na most a nő, m, ny megkülönböztetése nem különösebben nehéz. Ezeket jól hallani, és ritkán van az, hogy ezek egymással összemosódjanak, vagy ilyesmi. De a zöngétlen megfelelőiket gyakorlatilag nem lehet hallani, hogy melyiket mondja az ember, vagy viszonyú nehéz hallani, különösen így önmagában persze, amikor nincs mellette egy másik hang. És ez a nagyon rossz felismerhetőség, ez lehet az oka annak, vagy talán állítani ismerem, hogy igen, ez az oka annak, hogy nagyon ritkán veszik a nyelvek ezt a különbségtételt igénybe, vagy nagyon szűk körben még azok a nyelvek is, amikben megvan, mint mondjuk a botokudó vagy a velszi, ott is úgy sejtem, hogy nem fordulhatnak ezek akárhol elő a szóban, bár lehet, hogy igen, lehet, hogy tévedek, de ugye azért nem népszerű ez a fajta megkülönböztető jegy, mert nehezen felismerhető, és az nem nagyon praktikus. Lehet, hogy tényleg ez furcsa hangzik, hogy ilyen praktikus szempontokat, úgy beszélek, mintha a praktikum döntene ilyen dolgokban, de hát tényleg úgy van, hogy ami nem praktikus, azt a nyelvek előbb-utóbb felismerési nehézséget okoz meg ilyesmi, aztán élek előbb-utóbb elhagyják. Jó, ennyit szerettem volna ma elmondani. Nem hagytam sok időt kérdésre, de azért, ha valaki gondolja, akkor